eredményesére találkozó 2014. december 19-e ajándék.
Oké, hát nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nektek, akik itt vagy, vagy nekünk, miket is beszélek. Nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. És csak jó kedvünk van, mert itt már kicsit nevettünk. Ja, de hogy egy áldott karácsonyt szeretnék kívánni. Megint itt van egy karácsony. Szoktunk beszélni arról, hogy milyen gyorsan múlik az idő, és tényleg nem akarom elhinni, mert amikor tavaly köszöntöttünk benneteket, és volt egy karácsonyi üzenet, akkor nem sejtettem, hogy ilyen hamar itt lesz a következő. És ugye karácsony lévén kötelező a karácsonyi üzenet, de valójában ez nem egy karácsonyi üzenet lesz. Azt hiszem, hanem egy ilyen mindennapra való üzenet. Remélem. És itt van karácsonyi hangulatunk van. Van egy kis díszünk is. Ja, és van egy különleges vendégünk. Sanyi ma nem lesz. Sajnos a szeretetét küldi valamennyiötöknek, és áldott karácsonyt kíván. Valami más dolga volt, viszont itt van velünk a Szűk Bendegúz lelki pásztor, aki nem mellesleg a Vissza a valósághoz munkacsoport egyik előadója is, nagyon jó barátunk, és ő fog megosztani velünk egy gondolatot, miután én letettem és átadtam neki a mikrofont, és majd lesz egy beharangozónk, mert írt egy füzetet, erről fog majd bővebben beszélni. És csak még egy gondolat, hogy ez az évnek az utolsó előtti eredményes élet találkozója, jövő héten nem lesz, és jövő hét utáni héten viszont lesz, az lesz az utolsó, és akkor lesz Sanyi is az ígérete szerint. Oké, de még mielőtt elkezdenénk, imádkozzunk egyet.
Jövő hét utáni hét az már 2015.
Biztos?
Igen.
Ja, igen, igen. Ja, akkor oké, akkor ez az év utolsó eredményes élete. Te jó ég. Aha, akkor boldog új évet. Oké, megpróbálom kijavítani ezt az egészet, ami eddig történt. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy lehet jó kedvünk. Köszönjük, hogy nem zártál be bennünket egy kis katujába, hogy hogyan kéne viselkednünk. Egész pontosan hogyan kellene beszélnünk, hogyan kéne öltözködnünk. De viszont azt köszönjük, hogy elmondtad, hogy hogyan kellene gondolkodnunk. És ebből következően hogyan kéne tennünk dolgokat, és hogyan kellene élnünk. És köszönjük, hogy mindezek dacára mégsem ezt tesszük, akkor is szeretsz bennünket. És a kegyelmedet adod nekünk. És köszönjük, hogy van mindig egy üzeneted a számunkra. Áld meg a mai napunkat, karácsonyunkat, és aztán majd a jövő évünket. Te drága szent nevedbe, Jézus Krisztus. Amen. Jó reggelt! Jó reggelt! Persze nyilván a karácsonyon gondolkodtam, és aztán azon tűnődtem, hogy mit jelent nekünk a karácsony, és most olyan sok mindent mondhatnánk, amit már ezerszer elmondtunk, de így az ajándékokon gondolkodtam, így jártam bevásárlóközpontokba, és láttam, hogy az emberek őrjöngve vásárolnak mindenki. Az áruhitelek előtt ilyen kanyargós sor, tudod, hitelt vesznek fel az emberek, hogy tudjanak venni ajándékot. Nagyon sokan. És aztán fél éven keresztül fizetik vissza. És jó reggelt! És beszélgetünk a barátaim, hogy tényleg erről kellene, hogy szóljon. És aztán a Biblia azt mondja, hogy valami egészen másról szól a karácsony. 4 Mózes 24:17-ben van egy profécia Jézus Krisztusról. Nagyon érdekes, hogy már Mózes könyve is említik a megváltónak az érkezését. És a következőképpen szól a 17. vers. Azt mondja Mózes, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Csű, micsoda profécia, azt mondja Mózes, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Ő tudta, hogy nem a jelenkort látja, nem, nem a holnapot, nem a holnap utánt leplezte le neki Isten egy látomásban, egy proféciában, hanem ő látta a megváltót messze távol tőle, és csillagformájában mutatta meg neki Isten. Tudod, azt mondja Isten, hogy figyeld a csillagot. Milyen érdekes, tudod. És amikor eljött Jézus, ugye a megígért messiás, Máté 2-ben, nagyon érdekes dolgot látunk, és egy picit így ránk is mutat ez a történet. Máté második fejezete, első vers. Picit olvassunk az írásból. Ez jó, nem? Nyissuk meg a könyvet. Olyan kevesen teszik a világban. Amikor megnyitod a könyvet, akkor lelepleződnek előtted dolgok. Nagyon-nagyon komoly igazságok. Ez nem csak egyszerűen egy történet, hanem ez maga a történet. És aztán kiszól a könyvből Isten, és tanít téged, tanít minket. Nagyon érdekes. Amikor pedig megszületik valami Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. És ez hihetetlen, hogy a keletről jönnek bölcsek. Ugye a három királyokat emlegetjük, ugye a Biblia nem mondja, hogy hányan voltak, és azt sem mondja, hogy királyok voltak, valószínűleg babiloni mágusok voltak, vagy asztrológusok, ezt feltételezzük. De nagyon érdekes, hello Szabi, de nagyon érdekes, hogy pogány népek közül jönnek, és keresik a zsidók királyát. És aztán hova mennek legelőször? Nyilván egy királyi palotába. Hát hol keresnék a megszületendő királyt máshol, mint egy királyi palotába, és mennek Herodeshez. Oké, de honnan tudtak, csak egy érdekesség, honnan tudhattak arról, hogy Izraelben megszületik a zsidók királya valamikor? A zsidókat elvitték a babiloni fogságba, és ugye a zsidók magukkal vitték a szent irataikat, és valószínűleg ott voltak Mózes könyvei, és a babiloniak olvasták ezeket, megmutatta Dániel próféta például, biztos, hogy megmutatta nekik ezeket az írásokat, és onnan tudták, hogy meg fog születni Izraelben a zsidók király, és el is jöttek, amikor meglátták a csillagot. És aztán elmentek Herodeshez, és tőle tudakozottak. És milyen érdekes, hogy azt mondja, Herodes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt egész Jeruzsálem. Herodes megháborodott. És aztán egybegyűjtem minden főpapot, és a nép írástudói tudakozódik valatőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki a júdai Betlehemben, mert így írta valameg a próféta. Ez nagyon érdekes, hogy pogány népek jöttek Jézus születését, tudod, csak így megnézni, csak úgy imádni Jézust. És az ő népe, akinek adva voltak a proféciák, 300 darab a messiásról, 300 profécia, tudtak mindent valójában, de nem keresték. Tudták, de nem keresték. Milyen érdekes. És aztán megháborodtak, hogy igen, láttuk, hogy le volt írva, de reméltük, hogy nem jön el. Ugye Herodes féltette a hatalmát, egy király jön, tehát nehogy át kelljen adni a hatalmat. És valójában azt hiszem, hogy én életem nagy részében Herodes király voltam. Mindig tudtam, hogy valami többről szól az élet, mindig tudtam, hogy valaki áll fölöttem valójában, hogy nem én vagyok a magam ura, ez aztán be is bizonyosodott, de nem akartam őt közel engedni. Az már túl közel lenne. A karácsony erről szól, Isten közel jött hozzánk, adott egy ajándékot. Tudod, nem úgy csomagolva, ahogy vártuk, mert mi valami nagy csomagolást szeretünk. Díszdoboz, masnik, a karácsonyfa alatt, és tudod, az összes velejárójával együtt, de Isten egy nagyon kis csomagot küldött. Kisgyerekként jött el, nem volt díszcsomagolás. Mi a idei való ajándékokat akarunk nagy díszcsomagolásban, Isten pedig kis csomagban, nem látványosan adott nekünk valami örökkévalót, saját magát adta ajándékba. De tudod, hogy mi azért szeretjük a saját ajándékainkat, mert azt fel tudjuk tenni a polcra. Azt tudjuk használni. Tudod, azt félre tudjuk tenni, hogyha már nincs rá szükségünk. Nincs igazán hatással az életünkre. De Isten ajándéka azt mondja, hogy hé, nem te fogsz használni engem, hanem azért jöttem, hogy én használjalak téged. hatással akarok lenni az életedre. És ez az ajándék már, ez az ajándék már kényelmetlen a számunkra igazából, mert ez belép az életünkbe, túl közel jön. És aztán nagyon, 2 Péter 1.19-ben remélem meg is találom. 2 Péter 1.19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag felkel szívetekben. Milyen csodálatos vers, nem? Az írás tudatlan Péter mondta tolba. A világirodalom maradandó sorai. De csak ezt tette vele az ajándék. Mert ő elfogadta Isten ajándékát. És aztán Isten azt mondja, hogy ha elfogadod az ajándékomat, akkor te magad válsz ajándékkel másoknak. És Péter ajándék nekünk, ahogy leírta a leveleit. És olyan csodálatos, hogy te lehetsz egy másik embernek az ajándék, ha elfogadod Isten ajándékát. És aztán Jelenések 2.28, és ezzel fogom majd befejezni. Jelenések könyve. És adom néked a hajnal csillagot. Isten saját magát adta ajándékba. Ez a Jelenések 22, 16. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tudod, a sok mulandó dologgal vesszük körbe magunkat, hogy elfojtsuk az örökké való utáni sóvárgásunkat. Azt hiszem, tudod, fogadd el az örökké való ajándékát, saját magát. Tudod, mi itt sokan ülünk, itt most már megérkeztünk, és tudom, hogy sokan vagytok, akik néztek és hallgattok bennünket, akik elfogadtátok ezt az ajándékot. Milyen jó, hogy amikor a sötétségben ültünk, akkor felragyogott nekünk a hajnalcsillag, és ott van a szívünkben, és aztán kiárad belőlünk ez a fény, és lehetsz világosság otthon, a családodban, a házadban, a kerületedben, a barátaidnál, a családod körében. Lehetsz a világvilágossága, mert benned van a világvilágosságának a forrása. Az élő ajándék. Erről szól a karácsony. Isten eljött, és odaadta saját magát ajándékba. Nem egy pitiáner kis csomagot adott, hanem a legtöbbet, amit adhatott az univerzum ura, saját magát adta ajándékba. És őt odaadhatjuk valaki másnak. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit csak adhatsz egy másik embernek. Örök élet, remény, tudod is, bölcsesség, egy méltó élet. Erre vagyunk elhívva, erről szól a karácsony. És aztán egy áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Kérlek, mondd el valakinek ezt. Mondd el valakinek, hogy mi az igazi ajándék karácsonykor. Úgyhogy... köszönöm a figyelmet, és szeretném átadni a szót Pásztor Bendegúznak.
Sziasztok! Szia, Tíze! Na, imádkozzunk, köszönjük ezt, annyira élő volt, és olyan jó, simogatta a lelkemet. Ja. Oké, drága Urunk, dicsérjük a te nevedet. Jézus, imádunk téged, és kérünk téged, hogy beszélj hozzánk ezen a reggelen, és bármikor máskor, amikor hallgatjuk ezt. Drága Istenünk, te eljöttél ebbe a világba, és ezt ünnepeljük most. Eljöttél értünk, Jézus. Köszönjük neked. Te drága szent nevedben. Amen. Én ma szeretnék megnézni néhány proféciát, amely így Jézus születésével kapcsolatban volt, és nem csak azért szeretném megnézni, hogy megnézzük, hanem azért, mert ennek jelentősége van a mi életünkben. Azok a dolgok, amelyeket Isten elmondott előre Jézussal kapcsolatban, azok olyan dolgok, amelyek ma nagyon nagy jelentőségük van ma a mi életünkben. És igazán nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán Zakariás 6-nál kezdhetnénk. Ma erősen azért egy ilyen kis prófétai bibliatekergetésben lesz részünk, úgyhogy ez a legnehezebb, itt a legnehezebb megtalálni mindent, de Zakariás az majdnem a végén van az Ószövetségnek, ugye Malakiás előtt. És Zakariás 6:12 és 13 ezt mondja, és szólj néki mondván, ezt mondja a seregeknek ura mondván, ímé egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát, mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettejük között. Ez gyönyörű, azt mondja, hogy egy Csemete, és most nem megyünk bele ennek az értelmezésébe, de egy Csemete fog támadni, és ő lesz az, aki megépíti az Úrnak templomát. Ugye ez egy fontos dolog, mert egy templom volt. Itt a magyar nyelvben szoktunk beszélni templomokról, ami itt van a sarkon egy, meg a másik sarkon még egy, de itt a valójában a világban egyetlen egy templom volt. Ugye az Úr temploma, amely időnként Jeruzsálemben volt, időnként meg sehol sincs. Egy módon. Fizikailag felépítve. Például jelenleg. És azt mondja, hogy ő lesz majd az, aki megépíti az Úrnak templomát. És ez a templom, ez Isten jelenlétéről szól, arról a dologról szól, ahol Istennek dicsősége van, Isten jelenléte van, ahol Istent imádják, ugye erről szól a templom. És azt mondja, hogy támad valaki, ez a Csemete, aki meg fogja ezt építeni, aki igazán megépíti azt, ahol Isten imádata van, és ahol Isten jelenléte van. És ez a profécia itt igazából már egy tovább vitele egy korábbi proféciának, amit Isten Dávidnak adott 1 Krónika 17-ben, és ezt is felolvassuk. Amikor ott van Dávid, és szeretne templomot építeni, az első templomot szeretném megépíteni, de Isten azt mondja, hogy ne tedd meg. És azt mondja itt 1 Krónika 17:11. verstől, és lészem, mikor betelnek a te életed napjai, ez Dávidról szól, hogy a te atyáidhoz elmenj, a te magodat feltámasztom te utánad, mely a te fiaid közül való lesz, és az ő országát megerősítem. Ő épít nékem házat, és megerősítem az ő királyi székét mindörökké. Ez egy ilyen kettős profécia, mert egyrészt vonatkozik Dávid közvetlen testi gyermekére, Salamonra, de ugyanakkor ez így látható, főleg itt a 12. versben, hogy ez túlmutat ennél. Mert hogy ugye egy olyan fiúról beszél, akinek a királyi széke mindörökre meg lesz erősítve. És ez nyilván Dávidnak a leszármazottja, Dávidnak a magva nagybetűvel. Ugye Jézus Krisztusról szól, és azt mondja, hogy ő lesz az, aki megépíti majd a templomot, és aztán itt láttuk Zakariásban megint csak, hogy jönni fog, ami Dávidnak megígértetett, ugye itt most több száz évek később újra megerősíti Isten, hogy jönni fog ez a valaki, aki megépíti a templomot. És János 2:21-ben itt már Jézus beszél. És azt mondja, János 2.19-ben ugye azt mondja, hogy roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondanak azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? És a 21. vers, ő pedig az ő testének templomáról szól vala. Ugye miről van szó? A gyülekezetről. Ugye a gyülekezetről van szó. Megígérte Isten Dávidnak, hogy majd jön az utódja, aki megépíti az igazi templomot. Nem ilyen kézzel csinált. Ugye Abcsel 17 azt mondja, hogy Isten nem lakozik kézzel csinált templomban, hiszen ő övé az egész világegyetem. Mindenhol jelen van, és ő az, aki ad nekünk életet és mindent. És azt mondja, hogy megépíti a templomot. Milyen templomot épít meg? Ugye, ahol az igazi imádat helye van. Az igazi imádat és az igazi dicséret helye van. Ugye, amikor Jézus beszélt a nővel, a kútnál, a szamáriai nővel, a kútnál, János 4-ben, ott azt mondta, ugye elkezdett vitatkozni a nővele, hogy hát ti azt mondjátok, hogy itt kell imádni Istent, mi meg azt mondjuk, hogy itt. És erre Jézus azt mondta, nem szállt be a vitába, csak azt mondta, hogy akik igazán imádják az atyát, ők szellemben és igazságban teszik. Eljött ennek az ideje. És Krisztus az, aki felépítette ezt a templomot. És ahogy ő eljön a világba, felépítette ezt a templomot, és ennek a gyönyörűsége az, hogy mi részei vagyunk ennek. Hogy Isten létrehozott valamit, ami igazán alkalmas az ő dicséretére, az ő dicsőségére, és az ő jelenlétére. És ez pedig mi vagyunk. És ez olyan hihetetlen dolog. Ebbe belegondolni ma reggel, vagy bármikor, hogy Isten velem lakozik. Isten velem lakozik. És hogy Isten alkalmassá tett engem, hogy új szövetség szolgálja legyek, alkalmassá tett engem arra, hogy Isten dicsőségének a hordozója legyek, alkalmassá tett engem arra, hogy az ő jelenléte mindig ott legyen az életemben. Ez valami hihetetlen dolog. De hogy ez az, amit létrehozott Isten. Menjünk tovább, ha már itt a templomnál vagyunk, akkor Aggeusban, ami közvetlenül Zakariás előtt van, Aggeus 2-ben, igen, és itt bátorítja a templom építése őket, de 6. verstől olvasom, mert ezt mondja seregeknek ura, egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a száraszt, és megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm-e házad dicsőséggel, azt mondja a seregeknek ura. Enyém az ezüst, és enyém az arany, azt mondja a seregeknek ura. Nagyobb lészen-e második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a seregeknek ura. És a helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek ura. Ugye építették a második templomot, és azt mondja Isten, voltak, akik sírtak. Ugye voltak, akik sírtak ebbe az időben, mert ott volt az első templom, annak a dicsősége, Salamon templom, stb. És azt mondja Isten, hogy figyelj, a második templomnak nagyobb lesz a dicsősége. Hogyan lehetséges ez? Azért, mert ez az a templom, ugye, ahova belép a megváltó, az igazi. Ugye az igazi megváltó belép ide. És Máté 12.6-ban azt mondja itt Jézus, hogy mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Azt mondja, a templomnál nagyobb van itt. úgy értem, a templom Isten jelenlétét, ott van Isten jelenléte, ugye ott van az, ahol imádják Isten, és azt mondja, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ugye Jézus Krisztusról beszélve, a templomnál nagyobb van itt. És azt kell mondjuk, hogy ez így vonatkozik ránk is. Ugye? Egy épületnél, egy kézzel csinált templomnál nagyobb az, amivé Isten tett minket. Ugye, mert mi vagyunk azok, akik valójában hordozzuk az ő dicsőségét. Ugye ezt mondja 1 Korintus 6.19, felolvassuk. Ahogy nem tudjátok ki, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. És ugye mi lettünk Isten temploma valójában? Nap mint nap, ahogy járunk itt a világban, felébredek és nyomorultul érzem magam, és lehet, hogy ez az, ami szükséges, hogy lássam, hogy én ebben a világban, én Istennek vagyok a temploma, én a Szent Szellem temploma vagyok. Mi különleges emberek vagyunk itt ezen a földön, nem mindennapi emberek. Nem, amikor felkelek és szembenézek azzal, hogy nem tudom, kosz van a lakásban, és mélyen a szívembe háborgok, vagy nem tudom, a gyereknek nem jött össze valami, stb. Apró részletei az életnek. És lehet, hogy megtörténik velem az, hogy így elmélyülök ezekben a dolgokban. És ezen a szinten élem az életemet. Miközben én vagyok Isten temploma ebben a világban. Én vagyok az, aki hordozom Isten dicsőségét, és Isten úgy döntött, hogy ebben az időszakban rajtunk keresztül mutatja meg magát. Ennek a világnak. Nem csodák által, bár előfordul, néha-néha. Nem valami jelek, vagy egyéb más módon, hanem Isten minket választott arra, hogy mi legyünk az ő képviselője ebben a világban, ebben az időszakban. Mi vagyunk Isten temploma. És reggel felkelek, és azt mondom, én Isten temploma vagyok. Én vagyok az a hely, ahol Istennek dicsőséget szerzek, és ahol Isten imádata folyik sokkal jobban, mint ahogy ez történt annak idején a templomban, és itt én vagyok Isten szellemének a temploma. Jó, menjünk tovább, és nézzük meg Ézsaiásban néhány proféciát, és kezdjük után Ézsaiás 7-ben. Ami még kapcsolódik ehhez igazán. És Ézsaiás 7:10-től szól a ismét az Úr Akházhoz, és Akház Júda királya, ő csak egy évig volt egyébként király, és hát nem volt egy jó király, amiatt, mert bálványimádásban volt benne, bálványimádókra hallgatott, és Isten szólt hozzá, mert nyomorgatták őt, és azt látjuk nagyon sokszor itt a királyoknál, azt látjuk az Ószövetségben, hogy Isten még akkor is irgalmas, hogyha valaki ellene van. Nagyon sokszor Isten irgalmas. Minden esetben felkínálja az ő irgalmát, minden esetben felkínálja azt, hogy visszataláljanak hozzá az emberek, és ez számunkra ez egy hihetetlen dolog, amikor ezt látjuk. Mert hogy van, hogy eltévejedek, van, hogy a szívem elmegy valamerre, de hogy Isten mindig adja ezt a lehetőséget, és Isten mindig keres engem. És itt is küldi a prófétát Isten. Ugye nem azt csinálja, hogy várja, hogy majd a király jöjjön, hanem ő küldi a prófétát, és keres minket. És azt mondja, hogy kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, Kérj a mélységben, vagy fent a magasban. És mikor szól a lakház, nem kérek, nem kísértem az Urat. Az olyan érdekes, nem? Isten azt mondja neki, hogy kérj egy jelt, és én megadom neked. Mert hogy itt lesz egy háború, és szeretném, hogy tudjad, hogy veled vagyok. És kérj egy jelt, és azt mondja, hogy idézi Isten szavát, ugye? Azt mondja, hogy nem kérek, mert nem kísértem az Urat. És ez csak annyira érdekes. Tudjátok miért? Mert hogy a Bibliát, Isten szavát, Isten gondolatait folyamatosan félreidézhetem. Ugye nem csak az számít, ahogy le van írva, hanem az, hogy Isten miért írta le. Ugye mire szolgál ez az egész dolog. És itt van, Isten megszólítja ezt a királyt, és ő pedig azt mondja, hogy én nem kísértem az Urat. Én nem kísértem az Urat. És ismerni Isten személyesen, az ő, ahogy ő szólít minket, és tiszteletben tartani az ő igéjét. Tiszteletben tartani az ő igéjét, hogy úgy használjam, ahogy az a valóságában van. Hogy ne értelmezzem félre, hogy ne beszéljek róla félreérthetően. Egyszer beszéltem egyik olyan sztori, amit el szoktam mondani. Beszéltem egy hölgyel egyszer, aki azt mondta, hogy hát a Bibliában benne van a reinkarnáció. És azt mondtam, hogy hú, hát ez nagyon jó, ez nagyon érdekes. Én még nem olvastam, már egy ideje olvasgatom, de nekem még nem jött össze. Benne van. És mondom, hol? És azt mondja, amikor Jézus azt mondja, hogy visszajövök. Elhűlt bennem minden, így. Oké. Tehát akkor ezek szerint a Bibliába bármit belemagyarázhatsz. Ugye? Nyilvánvaló, hogy Jézus nem azt mondta, hogy majd reinkarnációban részesül, és akkor majd úgy tér vissza, hanem az, hogy nyilván ő feltámadt, ő felment a mennybe, és visszatér hozzánk. De ez a hölgy, aki ilyen hókusz-pókusz dolgokat keresett, ő ezt szerette volna kapni a Bibliából, és a saját elméletét alátámasztotta a Biblia használatával. Ugye? Pedig teljesen nevetséges dolog volt, amit mondott. Úgyhogy lehet így az életemben nekem is, hogy használom a Bibliát, hogy alátámasztom az én kis nevetséges elméletemet, vagy éppen, nem tudom, Petire rá akarok kényszeríteni valamit, és keresek egy jó verset, amivel alátámaszthatom ezt a dolgot. Ez a legjobb egyébként. Rendezhetnénk ilyen vetélkedőt, vagy versenyt. Hogyan lehet manipulálni valakit a Bibliával címmel, vagy... Mert gyönyörűen meg lehet tenni, hogyha valaki akarja, csak az a probléma, hogy ez utálatos az Úrnak. Mert hogy úgy használjuk a Bibliát, ahogy Isten akarja, hogy használva legyen. Mert hogy ez szent, és szeretném megtisztelni azzal, hogy én nem magyarázom félre. Pál nagyon sokszor emlegeti ezt 1 Korintusban, 2 Korintusban, 1 Tesszalonikában, hogy nem úgy mentünk oda, nem hittetés szellemével. Nem akartuk azt, hogy embernek bölcsességén legyen a hitetek, vagy azon alapuljon. Nem akartuk azt, hogy becsapjunk titeket, hanem az igének a tisztasága, hogy az ige tisztasága legyen ott. Na de térjünk ide vissza a zárója után. Akkor mondja a próféta 13. vers, halld meg hát Dávid háza, hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok? Ezért árgyelt néktek az Úr maga, ímé a szűz fogam méhében és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. Ugye velünk az Isten, ahogy az előbb láttuk azt, hogy mi lettünk Isten temploma. De hogy azt mondja neki, hogy, és ugye ez vagy 600 évvel az események előtt van, azt mondja, hogy jó, oké, akkor majd én adok egy jelt. Adok egy jelet. És ugye az, hogy a szűz fogam méhében. Amit el akar mondani Isten, azon kívül, hogy tudjuk, hogy milyen jelentősége van ennek teológiailag, milyen jelentősége van annak, hogy Jézus nem embertől született, de hogy nagyon érdekes beszélget beszélgettem egyszer valakivel, egy lelkipásztorral, aki muzulmán területeken szolgál, és azt mondta, hogy ez az egyik olyan dolog, amelyet beszélnek muzulmánokhoz, hogy én nem tudom, mert soha nem olvastam a Koránt, bocsánat, de hogy állítólag ez benne van, hogy Jézus szűztől született, vagy nem tudom, hogy benne van, de ezt így elismerik a mohamedánok, és ezt mondják nekik, hogy figyelj, ő szűztől született. És ez nagyon egyértelműen, egy pár mondatos beszélgetés után igazából kiderül számukra, hogy ez azt jelenti, hogy ő Isten. Mert hogy nem embertől született. Tehát ő Isten. És ez olyan érdekes, hogy ez ott van, ezt így tudják. Igazán nem gondolkodnak el rajta, de hogyha az ember egy kicsit rávilágít az életükben, akkor meglátják ezt a dolgot, hogy ő Istentől született. És ugye ennek ez a jelentősége, hogy lássuk, hogy ki ő valójában. És aztán itt, ha tovább megyünk Ézsaiás 9-ben, azt mondja, első vers, de nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. És aztán a 6. verstől, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mivelendi ezt. Ugye itt megint itt van Isten irgalma az első és a másik versben, ugye, és ezt látjuk aztán Máté 4-ben, ahol idézi ezeket a verseket, 4.13-tól 16-ig, hogy ugye Jézus szolgálatának egy jelentős része ott volt pont ezeknek a törzseknek, ugye eredeti területek, ahol eredetileg voltak ezek a törzsek, azon a területén volt ez északra a Genezáreti tótól. És ugye itt van Isten irgalma. Ezek ilyen kicsit ilyen elfelejtett törzsek voltak, nem nagyon emlegeti a Biblia ezt a két törzset. Ezek ilyen kis, valahol ott vannak északon, hogyha jöttek a szírek, vagy bárki jött a szírok, mindenki jött, mindig először őket ették meg. Ugye? És kicsit olyan ütköző zóna jelleggel lehetett ez a két törzs. De hogy Isten nem feledkezett meg róluk, sőt, azt mondja, hogy amikor eljött, ugye akkor így hozzájuk jött. Erre a területre jött, és ott prédikált, és azt mondja, hogy akik sötétségben laktak, látnak nagy világosságot, és ez ránk is vonatkozik ugyanígy. Ugye, mert hogy mi sötétségben laktunk, sőt azt mondom, hogy reggel, amikor felkelek, és ránézem a lakásra, és ránézek a gyerekre, és ránézek a mit tudom én, az életemre, akkor azt mondom, hogy sötétségben lakozok. Nem, ilyen nagyon sokszor csak így sötétségben lakozok. De azt mondja, hogy lát nagy világosságot. Lát nagy világosságot. És hogy Isten megújítja az én életemet. És Isten meg elevenít engem. Ugye? Ez azt jelenti, hogy élővé tesz. Ez nem azt jelenti, mint a Nescafé, ez a megelevenítés, hanem azt jelenti, hogy élővé tesz. Zoé van ott, ugye? Zoé élet, Isten élete. És ugye, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ő minket is megelevenít, és igazi életet ad nekünk. És ez az, ami eljött hozzám, én, aki a sötétségben lakozom, eljött hozzám, hogy életet adjon nekem, az, hogy én legyek Isten temploma, aki hordozza őt ebben a világban, akinél a Isten dicsősége van ebben a világban, én, és világosság. Én, aki sötétségben lakozom. Én, aki sötétségben lakoztam, és aztán pedig világosságát tesz. De olyan jó ez a 6.-7. vers, mert mi az, amit beszél erről a gyermekről? Ugye, az uralom az ő vállán lészen. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóságatja, békesség fejedelme. Itt van az uralma, aminek soha nem lesz vége. És hogy ő az, aki felemeli és megerősíti a jogosságot, igazságot. Ugye? Ez mind hatalom. Ezt látjuk, hogy ez mind hatalom. És szeretném, hogyha ezt így látnátok, ezt a dolgot, hogy nem tudom, hogy amikor ott volt Lukács 2-ben Anna és Simeon, és kezükbe vették ezt a kisbabát, akkor gondoltak erre? Gondolom, gondoltak. Mert nagyon úgy tűnik, hogy ők azért képben voltak ezzel az egésszel kapcsolatban. Máriát néha kicsit fel kellett világosítani, hogy miről is van szó. Meg a többieket, de ők ott a templomban nagyon is képben voltak. És az, hogy ott van ez a gyerek, és hogy övé a hatalom. És nem tudom, hogy amikor itt van a karácsony, erre gondolunk-e, hogy ő azért jött el, hogy hatalma legyen. Sok minden miatt eljött. De amint látjuk, és már ezt láttuk Dávidnál is, hogy a uralkodás az örökké az övé, ugye? És itt is látjuk ezt, hogy ott van a hatalom, az uralkodás, és ez az övé, aki bennünk lakozik. Akinek a temploma vagyunk mi. Hogy úgy tűnik, hogy a próféták az ő eljövetelével kapcsolatban erre nagy hangsúlyt fektettek. Hogy a hatalom az az övé. Az egész világ egyetemen. Övé a hatalom. És ő bennünk lakozik. Ez hihetetlen. És annyira jó lenne, hogyha ezt látnánk nap mint nap. Hogy azt mondja itt a végén, a seregek urának buzgó szerelme mivel endi ezt. Hogy az, aki szeret engem, annak övé minden hatalom ebben a világban. És én vagyok az ő temploma. Mi lenne, ha egész nap csak ezen gondolkodná? Övé minden hatalom, aki szeret engem, és én vagyok az ő temploma. Nem gondolod, hogy ha ezek járnak a fejembe, akkor egy egészen más életem van. Úgy értem, egy egészen más életem van. Övé a hatalom. Ez az, amire vártunk, hogy eljöjjön az, aki a hatalom. Akinek hatalma van a bűnön, ugye hatalma van az ördögön, hatalma van a világrendszerem, hatalma van rajtam is, hála Istennek. És ő bennem lakozik. Oké. Még egy rész, ez pedig Ézsaiás 11-ben. Erről a részről is annyit lehetne beszélni, de ezt most már így nem fogjuk megtenni. Azt mondja, hogy származik egy vesszőszál isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak szelleme megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Ez János 7.24-ben itt megismétli Jézus ezt, hogy ti a szemeitek által, ti azt szerint ítéltek, amit láttok, de én igazi ítélettel ítélek. Jézus igazi ítélette, és ezt látjuk, amikor Dáviddal is elküldi Sámuelt, hogy felkenje Dávidot, ugye 1 Sámuel 16, ha jól emlékszem, és ott is Sámuel is, aki egy hihetetlen ember volt, rendkívüli ember volt, és még ő is látja a testvéreit, akik hatalmasak voltak, szépek voltak, stb. Stb. És Isten azt mondta, hogy én nem a külsejét, ne nézd a külsejét, mert én a szívet nézem. És Isten igaz ítélettel ítél. 4. vers, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, sajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, s vesélynek övedzője a hűség. Ugye látjuk az ő hatalmát ezekben a dolgokban, arra, hogy neki joga van az ítéletre, és ítélt is, és azt ítélte velünk kapcsolatban, hogy igaz, hogy igaz. Úgyhogy ez az, amit itt megint látunk, Isten áldjon. És akkor még egy vers, és befejezzük, és ez pedig megint visszamegyünk a végére. Ez pedig Mikeásban, bocsánatom a végére, Mikeásban 5-2. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elétől fogva, öröktől fogva van. Ugye megint erről van szó, hogy aki uralkodik, hogy ez Betlehemből jön ez az ember, és lehet, hogy kicsiny vagy, de hogy belőled származik, és ez nem csak Betlehemre vonatkozik, rám is, lehet, hogy kicsiny vagyok, de Isten mégis velem lakozik. És annyi vers van ezzel kapcsolatban, ugye Ésaiásban is pont, hogy lehet, hogy picik vagyunk, lehet, hogy a világ számára, vagy a világ szemében nincsen nagy jelentőségünk, de mégis tudhatunk egyet, az, hogy Isten velünk lakozik, és az, hogy mi különlegesek vagyunk Istennek, és az ő hatalma velünk van. Ennyit szerettem volna most mondani nektek, és akkor itt van ez a füzet, amit már említett a Ernő. Ugye ez a címe, hogy Biblia történelem tudomány első rész, ugyanis ez egy sorozat, és elvileg negyed évente fog megjelenni, reméljük. Sikerül az elsőnek a nyomtatási költségeit fedezni később. Szóval visszatérve, azért különleges ez a könyv, mert ugye sok könyv jelent már meg magyarul is, teremtéssel kapcsolatban, bibliai régészettel kapcsolatban, egyháztörténelem, stb. Több ilyen tudományág van itt, amiről szól ez a könyv. Ugyanakkor ez azért különleges, mert cikkek vannak benne, ha jól emlékszem, 9 cikk van ebben. Tehát hosszabb, rövidebb írások, amelyeket könnyű elolvasni. Lehet, hogy van 5 perced, és elolvasod az egyiket. Lehet, hogy máskor van egy negyed órád, és akkor a leghosszabbat olvasod el. De különféle tudományterületekről vannak, tehát változatos az egész, ez az egyik. A másik az, hogy a cikkek jó része aktuális. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt fél évben közzétett tudományos hírekhez valamilyen módon kapcsolódik. Ugye egy bibliai szemszögből látja ezeket a tudományos híreket. Úgyhogy ez is az egyik fő célja ennek a füzetsorozatnak, hogy mindig aktuális legyen. Nagyon sokszor, hogyha magyar, mondjuk ott van valaki, érdeklődik a tudomány felől, és kezébe vesz egy magyar nyelvű könyvet, amely ezzel foglalkozik, akkor mondhatja azt, hogy hát igen, de ez már milyen régi dolgok ezek, hogy tudod, hát nem tudom, nincsen nektek csak 30 éves érveléseitek? De nem, ez nem igaz, mert itt van és friss, és valamennyit próbálok így megmutatni a friss dolgokból is, úgyhogy ezért érdemes megvásárolni. Csak 490 forint a teljes ára, de azt hiszem még egyet sem adtam el ilyen drágám. Úgyhogy kivéve azokat, akik szerették volna kifejezetten lehetőleg drágábban megvásárolni. Tehát ez megvásárolható nálam, vagy most van tárgyalása a több könyvesbolttal, illetve vannak terjesztik országszerte. Úgyhogy a bendegúz.szuk@gmail.com-on keressen meg az, aki szeretne ebből, mert tudok küldeni többet is, 10-et is, 20-at is, 100-at is. kinek mennyi kell, érdemes olvasni. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor Isten áldjon titeket. Ernő, te még akarsz valamit mondani? Jó. Hát akkor rivoire.